Rádió Egyetem. A környezetvédelemről. Illés Zoltán előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
No, szerintem úgy tűnik, hogy el szeretnénk kezdeni az órát, én úgy gondolom. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Illés Zoltán, a Fidesz régóta közismert, ismeretes zöld politikusát, akit sokadik alkalommal van szerencsénk a köreinkben, soraiban tudni, aki mindig megtisztel azzal, hogy régebbi, átfogó és aktuális témákról egyaránt tud mondani számunkra újdonságot. Nem is húzám a szót, hanem még egyszer megköszönve Zoltánnak a áldozat készségét, hogy ismételten eljön napközben. Megkérem a óra megtartására.
Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Megtisztelő látni, hogy egy-egy ember előtt ott a füzet, a toll a kézben, a bölcs gondolatok följegyzésére készül itt a tisztelt nagy érdemű. Ez megtisztelő, mert azt gondolják, hogy valami olyasmit kapnak tőlem, amit érdemes rögzíteni, hogy megmaradjon. Hát az az igazság, hogy törekedni fogok rá, de ez két oknál fogva. Egyrészt önzésből, bevallom őszintén, abból az önzésből, hogy hát ha a szeretetet kapok érte cserébe, ha valami olyasmit tudok mondani, és a szeretet a szemekben lehet látni, vagy a fölbuzdulásban, most és később is talán. Ebb mondtam a tanár úrnak, hogy egy geográfus hallgatóval futottam össze, akit évekkel ezelőtt nem ismertem meg, mert itt ült, de hát olyan sokan ülnek, hála Istennek egy-egy alkalommal, nem ismerhettem meg, de ő emlékezett erre az előadásra. Most a Hulladék Munkaszövetségnél dolgozik, és azt vállalta természetesen lelkesedésből, de pénzért is, hogy a Hulladék Munkaszövetség révén járja az országot, és egy-egy egyesületnek, zöld szervezetnek, civil alakulatnak segít harcolni a hulladékos maffiával szemben. És mi ott találkoztunk most múlt héten csütörtökön este, amikor Bakonykúti, bizonyára sokan nem tudják, hogy hol van, én magam se tudtam, hogy Bakonykúti hol van, Veszprém és Fejér megye határán, Várpalotától 3 kilométerre, és a dolog csak arról szól, hogy 100 000 tonna égető kapacitással bíró kommunális hulladék égetőt akarnának építeni, 45 milliárdos a beruházás, abból elégségesen sokat merészelem feltételezni el lehet lopni, de csak az égető műre olyan 20-25 milliárd forintot akarnak szánni. És akkor már is témánál vagyunk abban a tekintetben, hogy én pontosan tudom, hogy a tanár úr meg a kollégái beharangozták az elején, hogy ha önök az, már nem ennek az órának az elején, hanem úgy általában az előadás sorozat elején, hogyha önök azt gondolják, hogy itt folyamatosan komoly tudományt kapnak, akkor tévednek. Na most ezt azért kell hangsúlyozni, mert ugyanakkor valami mást akarok adni, vagy akarunk adni azokkal a társakkal, akik előttem is szóltak, egyiküket, másikukat ismerem, másokat meg nem. Valami olyasmit akarunk adni, ami az életről szól. Persze önök mondhatják, na és minek ez nekünk, mert úgyse érdekel bennünket, hogy mi zajlik kint ott az életben, mi zajlik. Ugyanis arra határozottan emlékszem, hogy én magam egyetemi tanulmányaim során egyrészt azt hiányoltam, hogy soha nem kaptunk valami olyan tudást, valami olyan lehetőséget, amely életszerű, hanem sokszor elméleti tudást, amit én becsültem, tiszteltem, vegyészmérnök a végzettségem, és a doktori fokozatom környezetvédelmi analitikából van, tanítok az ELTE-n, már nem csak itt, hanem szociológia tanszéken amerikai diákokat, cserediákokat környezetpolitikára. A Közép-Európai Egyetemen van az egyetemi tanári státuszom, ez most nem a hencegés helye, csak meg akarom alapozni, amit mondani akarok. Gödöllőn tanítok szintén harmadéveseket, tehát körülbelül ezt a korosztályt, mint ahogy megtanultam, most hallottam a tanár úrtól. De a környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem az használja a természettudományos tudást, a megalapozott, akár kutatói munkán, akár kísérleti munkán alapuló tudást, de ez mégiscsak más. Én inkább a környezet, természetvédelem, állatvédelem, gazdasági, politikai, társadalmi vonatkozásaival foglalkozom általában, nem csak a politikai tevékenységem során, hanem akkor is, amikor előadásokat tartok, de ugyanakkor azt kell mondanom önöknek, hogy az életszerűség az, amit én most át akarok adni önöknek. És persze ott tartottam, hogy azt mondtam, kicsit cinikusan beleképzelve magamat az önök helyzetébe, hogy, és minek önöknek ez a dolog. És nem csak azért, mert emlékszem a saját életemre ebben az életszakaszban, hanem tudom azokat a közvéleménykutatási adatokat is, amelyek arról szólnak, hogy 18 és 28 között az embereket általában nem érdekli a közélet. Tehát általában nem érdekli. Az általában ez most egy pontos meghatározás annak, hogy a nagy számok törvényéből mindig fakad, hogy vannak olyanok, akiket érdekli a dolog, többé-kevésbé, de életszerű az, hogy nem érdekli az embereket ezen korosztályon belül, azért, mert a problémáik nem ott találhatók, ahol a közélet dolgai zajlanak. És persze önök mondhatják, de Illés úr, miről beszél, hát ne vicceljen, amikor otthonról nem tudnak támogatni, és nekem kell ilyen, meg olyan másod, meg nem tudom én milyen munkát szereznem, vagy ugyanúgy próbálok trükközni, mint a nagyok, csak nem jutok hozzá olyan lehetőségekhez, vagy látom a szüleim, meg a család, meg a rokonság szenvedését ebben, meg abban az ügyben, akkor miről beszél, mikor én is látom a való életet és a való világot, de utána mégiscsak eljönnek az egyetemre, mégiscsak ott vannak a koleszban, mégiscsak öten laknak egy lakásban, mégiscsak kevesebb pénzből megélnek, mégiscsak elmennek bulizni, helyes, nagyon jó, tanulnak, vizsgáznak, idegeskednek, de azzal joggal nem nagyon foglalkoznak, na és akkor mi lesz holnap, vagy sokan vannak, akik foglalkoznak, mert értelmes emberek önök már letettek valamit az asztalra azáltal, hogy itt vannak. Hogy aztán az életük hogyan fog alakulni, azt nem lehet pontosan tudni, de valamit már azért föl tudtak mutatni, legalább annyit, hogy képesek tanulni, képesek energiát kifejteni annak érdekében, hogy valami célt elérjenek, legyen egy diplomájuk. Úgy tűnik a dolog, mintha erkölcsi dumát löknék itt, viszont a környezetvédelemről akarok beszélni, pontosan azért, mert a környezetvédelemmel kapcsolatosan a legújabb felmérések szerint a Marketing Centrumnak van egy felmérése augusztusból, egy elégségesen nagy mintán készített közvéleménykutatás, reprezentatív a minta, és azt mutatja ki ez a felmérés, hogy a magyar lakosság, szavazókorú lakosság 70%-a 15-20 felsorolt ügy közül a környezetvédelem ügyét tartja a legpozitívabbnak. Mondom még egyszer, 70%-a a szavazatkorú 18-tól az élete végéig szavazó képes lakosság 70%-a a környezetvédelem ügyét tartja a legfontosabbnak. Azt gondolom, hogy a környezet és természetvédelem ügye az 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 ügy, amely összehozza az embereket, nem úgy gondolom, tudom és meggyőződésem, és nem elválasztja az embereket. Attól, hogy valaki mondjuk föláll egy fórumon, múltkor voltam a Nagymező utcai mélygarázs elleni küzdelem jegyében, nem tudom, hogy a történetet tudják, szerintem nem, úgyhogy két mondatot mindjárt arról is mondok, és föláll egy ember, azt mondja, hogy persze maga itt beszél a fák védelmében, én meg szakértője vagyok ennek a területnek, különben is jobboldali, és igenis a fákat ki kell vágni. És ehhez képest én meg fölálltam, és azt mondtam másodszor is, hogy abból, hogy ön ilyen vagy olyan politikai családhoz tartozik, a szakmaiatlanság az még bekövetkezhet, és ehhez képest az, hogy ön hogyan próbál ezzel a kitétel vagy kijelentéssel manipulálni, az meg itt egy átlátszó dolog. Mellesleg tisztelt szocialista polgármester úr mellett ült, és folyamatosan suttogtak az egész csata időszakában. Tehát attól, hogy valaki magáról még állít valamit, attól még lehet pont az ellenkezője is. A következő dolog, Nagymező utcai mélygarázs, és a környezetvédelem kapcsán. Itt a lépték is nagyon fontos. Azt mondta a polgármester úr, hogy közvéleménykutatást csináltak, és az derült ki, hogy a lakosság nagy része a közlekedési problémákat érzékelve támogatja a mélygarázs építését. Na most a helyi civil szervezet csak azt kérdezte meg a polgármester úrtól, hogy hány ilyen közvéleménykutatói ívet, tehát kérdéscsoportot küldtek ki, kiderült, hogy 1800-at, megkérdezték, hogy hány érkezett vissza, mondta, hogy 270, megkérdezték, hogy hány volt aláírva, illetve címmel ellátva, kiderült, hogy egyetlen egy sem. Én meg elővettem azt a levelet, a 14. kerületi posta igazgatójának levelét, amelyet írt a 14. kerületi, tehát a zuglói polgármesteri hivatalnak nevezetesen, hogy a zuglói polgármesteri hivatal tértivevényes borítékjait egyesek arra használják föl, hogy 6. kerületi közvéleménykutatással kapcsolatos íveket küldjenek vissza a 6. kerületnek, de szabálytalan, ezért ő leállította ezt a folyamatot. Majd megkérdeztem a polgármestertől, hogy mely közvéleménykutató cég készítette a felmérést a mélygarázs kapcsán, mire kiderült, hogy egyik sem, hanem ő maga találta ki a kérdéseket. Ezt nagy nyilvánosság előtt bevallotta, sőt utána az újság is megírta. Most ebből nem a közvéleménykutatásokra akartam utalni, és arra a családságra, hanem inkább arra a családságra, hogy hogyan próbálnak manipulálni egy adott környezetben, mondjuk csak azért, mert azokat a fákat, amelyek védelem alatt állnak, ki akarják vágni. És persze arra is utalni akartam, hogy a környéken élők tiltakoznak, de 2 utcával arrébb már az embereket nem érdekli a dolog, és mindegy nekik, hogy a Nagymező utcában mi történik. A történethez még annyi hozzátartozik, a Nagymező utcai problémához még az hozzátartozik, hogy egy mélygarázs, bármennyire is hihetetlen az önök számára, vagy más véleményen vannak, abban a térségben teljes mértékben elfogadhatatlan, többek között azért, mert forgalmat koncentrál, hiszen oda jönnek majd az autók. Levegőszennyezős koncentrálódik, ezzel nem mondtam semmit, mert hogyha csak elhaladnak azon a részen, úgy is van levegőszennyezés, önöknek igazuk van, de a mélygarázsnak az a jellemzője, hogy oda kell menni, ott koncentrálódik a szennyezés. 2. Ahhoz, hogy megépítsék, itt jön a 2. probléma, ki kell vágni a védett fasort. Védelem alatt van, nem véletlenül, azért, mert azok a fák a színfoltját jelentik annak a környéknek, és megérdemlik, hogy védelemet álljanak. Mélygarást viszont a hely hiányába úgy nem lehet építeni, hogy ne vágják ki a fákat. Természetesen a beruházót nem érdekli az, hogy védelem alatt áll. Megkérte az engedélyt az önkormányzattól. Az önkormányzat kiadta az engedélyt családmódon, ugyanis védett fasorra kivágási engedélyt nem lehet kiadni. De ők nem is kivágásra kértek engedélyt valójában, hanem a munkálatok megkezdésére. Ja, hogy annak az a következménye, hogy a fák gyökérzete az elhal, mert nem lehet másképpen megépíteni a mélygarást, az már nem érdekel senkit sem. De a védett fasor tönkre fog menni. Ja, és hogy a dolog érdekes legyen, fideszes volt a polgármester, amikor az egész projekt elindult a 6. kerületben, és büszkén mondhatom, pedig nem kellene nagyon büszkének lenni, hogy akkor is ugyanígy nyílt színen kellett harcolnom a fideszes polgármester ellen, fideszes parlamenti képviselőként, mert nem azt nézte, hogy mi a kerületnek az érdeke, akár ennek az egy fasornak a megvédése tekintetében, vagy az utca érdeke, mert a mélygarázs építés következtében mondjuk azok a házak, amelyek ott találhatók, állagukban sérülhetnek, a lakásokban repedések történhetnek, amelyre pedig semmifajta garancia nem volt, hogy a beruházó hajlandó a kárt megtéríteni a lakóknak. De aláírták a szerződést, 3 évig halódott a dolog, nem történt semmi, utána már föl lehetett volna a szerződés alapján is bontani mindenfajta kártérítési következmény nélkül ezt a szerződést. A Fidesz elveszítette a kerületben a választásokat 2002-ben, jött a tisztelt szocialista SZDSZ-es önkormányzati vezetés, és lássanak csodát, mi történik. Nem, hogy fölbontanák a szerződést az emberek az ott élők érdekében, hanem folytatják a szerződést, meghosszabbítják, megújítják a szerződést, és ugyanúgy továbbra is mélygarázs építésében gondolkodnak. Mit gondolnak, miért? Ez most nem egy költői kérdés volt, most tényleg kérdezem, hogy önök szerint miért? Miért? Üzleti érdekből, persze, pénzért. És mit jelentett az, hogy egyik önkormányzat, másik önkormányzat? Hogy a beruházó a háttérben ugyanúgy megtalálta azokat az embereket, akikkel ugyanúgy lebótolta a dolgot, és innentől kezdve mehetett tovább a dolog. Na most akkor mi az a pont, ha nem a politikai családhoz való tartozás a mérce? Ha nem a szakmaiság, mert ugye a szakértőkém arra hivatkozott, hogy ő szakértője ennek a területnek, és ő megvizsgálta a fákat. Na most ehhez képest a civil szervezet részéről fölálltak, és azt mondták, bocsika, de a Soproni Egyetemen valamelyik tanszékről ez és ez a nemzetközileg jegyzett kutató ugyanúgy megvizsgálta a fákat, és hazugság az, amit ön állít, mert itt a papír arról, hogy azok a fák egyáltalán nem sérültek, és ebben a pillanatban nem haltak el, és semmi indok nincsen a kivágásukra. Na most akkor, ha nem a politikai családhoz való tartozás, még nem is a szakmaiság, akkor mi lehet az a mérce, amely alapján el lehet igazodni, akár a környezetvédelmi dolgokból kifolyólag? Hulladékgazdálkodás, azt mondta a tanár úr, hogy erről volt szó. Ott van a várpalotai hulladék égető megépítésének ügye. Valaki önök közül nyugodtan mondhatná, de mi a baj a magának azzal, hogy hulladékégető épül? Hát keletkezik az a mennyiségű szemét? Hát keletkezik. Na most akkor kell vele valamit csinálni? Hát persze, hogy kell. Egyék meg az emberek? Hát ne egyék meg. Legyen ott az illegális lerakóba? Hát ne legyen az illegális. Szennyezi a talajvízadó réteget, akkor most ez menjen továbbra is így? És persze, hogy nem. És amikor felálltam a lakossági fórumon, polgármesterkém ott is megtámadott, nem csak azért, hogy gyütmentként én oda megyek, és akkor hogy gondolom azt, ez a másik léptéke, vagy a másik eleme a környezetvédelmi ügyeknek. Azoknak az embereknek, akik ott vannak, ő azt mondja, hogy csak azoknak van joga szólni. Miért is? Ja, hogy őt nem érdekli a dolg, és azt mondta nagyon álnok módon a polgármester asszony, aki mellesleg független. Tudják, milyen függetlenek Magyarországon a polgármesterek, meg a független jelöltek. Csak nem merik fölvállalni a valahova való tartozásukat, úgy függetlenek, mert azt gondolják, hogy családi alapon sokkal könnyebben tudják megszerezni a pozíciót, mert minél kisebb egy falu, annál, legalábbis az én tapasztalatom az, minél kisebb egy település, annál nagyobb az emberek kiszolgáltatottsága. Mert igenis családi alapon szerveződnek, és számtalan esetet tudok, ahol a választás tulajdonképpen néhány száz vagy néhány ezer ember esetében arról szól, hogy hogyan lehet mobilizálni a szavazókat családi alapon, meg ezen az érdekeltségi vonalon keresztül. Aztán rögzülnek a viszonyok, és semmit nem lehet csinálni. Vagy szerencsés a falu, és jó ember találtak, és tényleg olyan, aki elkötelezett, meg nem lop, vagy nem annyit lop, vagy pedig olyan ember, aki alkalmatlan teljesen, és a dolgok ugyanúgy rosszul mennek, mint ahogy mentek korábban, függetlenül attól, hogy új ember volt. Na most akkor hol van itt a környezetvédelem? Ki foglalkozik itt környezetvédelemmel? Miközben a lakosság 70%-a azt mondja, hogy a környezetvédelem a legfontosabb ügy, aztán ez a közvélemény kutatás tovább megy, és ügyről ügyre megnézi, hogy mi a lakosság vélekedése. Legkevésbé tudnak augusztusban, 2007 augusztusában az emberek a jövő nemzedékek szószólójáról. Talán önök hallottak arról, ha nem, akkor most mondom megint csak két mondat erejéig, hogy a jövő nemzedékek szószólója az egy olyan ombudsmani feladat lenne, mint más ombudsmanok, van egy általános szószóló, van annak helyettese, illetve most már adatvédelmi biztos van, és nincs a helyettese. Az ombudsmani feladatkör abból a joggyakorlatból fakad, én nem vagyok jogász, mint ahogy mondtam, csak megtanultam másoktól, amit most itt mondok. Kétfajta elképzelés van, az erős állam, törvényhozás, erős állam, a törvények végrehajtása, ez az egyik fajta joggyakorlat, és ez az egyik fajta jogi iskola. A másik jogi iskola pedig a gyönge jogok kérdéskörére fókuszál, azokat tartja fontosnak. Itt például az, hogy valaki felszólal valakik nevében. Ez a szószóló, ez az ombudsman. És a jövő nemzedékek ombudsmana az nem csak környezetvédelmi ügyekből kifolyólag szól, hanem például olyan ügyekből kifolyólag, amelyek látszólag nem érintik a környezetvédelem ügyét, de mégiscsak azok. Mondjuk egy nagy léptékű beruházás esetében, mondjunk egy nagy léptékű beruházást. Hát kell-e Magyarországon atomerőmű, vagy nem kell? Ez egy jó pont volt, egy ilyen lélektani pont. Szerintem nem kell, de erről külön lehetne vitázni. Mellesleg megjegyzem önöknek, ugye miért az ombudsman tekintetében mondom? Azért, mert nyilvánvalóan a paksi atomerőmű élettartam hosszabbítása az azt jelenti, hogy az állam az erőforrásait el kell, hogy vonja valahonnan, át kell, hogy csoportosítsa, és meghatározza a jövőt azzal, hogy erre az energiatermelési módozatra akár 25-30 év távlatában beruház. Tehát egy ombudsman annak lehet a szószólója, hogy mi fog történni azáltal, hogy ilyen vagy olyan léptékű beruházások történnek. Ez lehet autópálya beruházás, de mondjuk lehet az élelmiszerbiztonság kérdése is, mert tegyük föl, hogy most fogant ebben a pillanatban egy gyermek, megszületik 9 hónap múlva, ehhez képest most legyártották azt a bébi élelmiszert, amelyről se az anyuka nem tud, se a cég nem tudja, hogy esetleg szennyező anyagokkal van tele. Elviszik a raktárba, kiviszik a boltokban, emberek vásárolják most is a csecsemőjüknek, nagyobb gyermeküknek, ehhez képest akkor majd mondjuk 15 hónap múlva az anyuka leveszi a polcról, és a gyermekét ez a dolog érinti. Tehát mindaz, ami a cégnél történik, akár élelmiszerbiztonság, akár szennyezettség tekintetében a jövőt határozza meg egy ember esetében, vagy rengeteg ember esetében. A jövő nemzedék szószólójáról Magyarországon az emberek a felmérés szerint alig hallottak. De ez nem az embereknek a baja, hanem csak jelzem, hogy mi az az ügy, ami a médián keresztül eljutott az emberekhez. Nézzünk egy másik ügyet. Mondjuk a tubes ügye, a radar kérdésköre. A köztársasági elnök úrnál jártam múlt szerdán, most nem hencegni akartam, csak azt akarom mondani, hogy azt tanácsoltam elnök úrnak arra a kérdésére, hogy mit tegyen a tubes ügyéből kifolyólag, ugyanis a köztársasági elnök úr nem támogatta a zengőre való telepítést. Persze önök most kérdeznék, hogy hát Illés úr, jó, hogyha nem henceget, akkor most minek emlegeti itt a köztársasági elnök urat? És mi van akkor, hogyha a köztársasági elnök úr nem ezt támogatja, vagy nem azt támogatja? Önöknek azt is tudniuk kell, látniuk kell, hogy a környezetvédelem ügye az rengeteg szintéren zajlik. Tehát az nagyon helyes és dicséretes, ha önök bemennek a boltba, és azt mondják, hogy megnézzük a mosóporokat, melyikben nincsenek foszfátok. És a foszfátmentes mosóport akarják megvenni. Ez egy nagyon helyes cselekedet az önök részéről. Ugye tudják, a foszfát terhelés következtében eutrofizáció, vízminőségromlás. Nem is kell róla semmit sem mondanom. Tehát tudatosan oda mennek. De a kedves hölgy, aki mosolyog, tudom, hogy mire gondol, vagy sejtem, bocsánat, arra gondol, hogy ő oda megy, és megvenni a... És ha nem erre gondolt, akkor bocsánat, hogy önnel példálózom. Szóval ő megvenni a foszfátmenteset, egyrészt ki a nyavaja fogja ott silabizálni az olvashatatlan szöveget zacskóról zacskóra, egy. Kettő, kiderül esetleg, de különben nézzék meg, nem fognak találni velem együtt foszfátmenteset. Egy jó 10 évvel ezelőtt volt még, a bevásárlóközpontokban emlékszem arra az időszakra, manapság nem fognak foszfátmenteset találni, egyetlen egyet se. De ha találtak volna 10 évvel ezelőtt velem együtt, csak azért mondom, hogy drágább volt. Tehát azt akartam mondani, ráhivatkozva, hogy lehet, hogy ő megvenné, vagy önök közül sokan a foszfátmenteset, na de ne vicceljünk már. Hát ha drágább, akkor belenéznek a pénztárcájukba, azt mondják az egyik 3000, a másik meg 4200, miért adja ki 1200 forinttal többet? Tehát már az önök léptékében, az egyén léptékében, ezt akarom mondani, az én léptékemben, egyén léptékében, megjelenik az, hogy tudatos-e az ember, de ha tudatos, van-e választási lehetősége? Ha nincs választási lehetősége, miért nincs? Azért, mert megfosztják attól, hogy legyen választási lehetősége, vagy van esetleg, de nem éri meg neki. És miért nem éri meg? Mert nem igaz, hogy a környezetbarát megoldásabb drágább. Nagyon sokszor kiderül, hogy a környezet szennyező a drágább, csak a külső externális költségeket, a szennyezés költségét, annak a felszámolásának költségét nem terhelik rá az adott produktumra, az adott termékre, ebben az esetben a foszfátos mosóporra. És miért nem? Hát megint csak hova lyukadunk ki, ugyanoda, azért, mert pénz áll a hátterében a dolgoknak. És nem érdekeltek abban, hogy a környezetbarát megoldást mutassák be. És miért említettem a köztársasági elnököt, vagy akár az önök személyét? Azért, mert nem köztársasági elnökök vagyunk, és politikusok, és döntéshozóak, hanem egyének, és minden egyes pillanatban van lehetőségünk a környezetvédelem ügyéért tenni. Ott, ahol vagyunk, és oda, ahova önök fognak kerülni. Viszont azt is mutatják a felmérések, hogy bizony kell kurázsi ahhoz, hogy az ember merjen a környezetvédelem ügyéért tenni. Mert úgy azt általában elfogadja a társadalom, hogy valaki egy zöld szervezetnél dolgozik, akkor az nyilvánvaló, hogy ő föllép a környezetvédelem ügyéért, de csak emlékszem arra az esetre, Szabolcs megyében történt, szennyvíztisztító rendesen rájön a víz, megtisztítja, patakba bevezetik, ehhez képest megnövekedett a vízfogyasztás, ehhez képest megnövekedett a terhelés is, nem csak a vízfogyasztás miatt, hanem más cégek is rákapcsoltak. Ehhez képest kiadta a főnök az utasítást, hogy a kapacitása nem elégséges a szennyvíztisztítónak, úgyhogy fiúk, Tolozár elzár, és azonnal megkerülve a szennyvíztisztítót víz bevezet a patakba mindenfajta tisztítás nélkül. És persze erre mit csinálnak az emberek? Általában befogják a szájukat, és nagy ívben letolják az egészet, és azt mondják, hogy minek ugráljak én, majd még csak megütöm a bokámat, elveszítem az állásomat, mi csak gondom és problémám lesz, aztán hazamegyek, és az asszony vagy a férj az majd azt fogja kérdezni, hogy miért veszítetted el az állásodat, és miért nem hozott haza a fizetésedet, és miért nem, elnézést a nyelvbotlásért, és miért nem, és a Fidesz tagkönyvedet, és miért nem biztosítod az életszínvonalunkat, mit kellett itt hülyéskedni ilyen környezetvédelmi ügyekkel. Ott három egyszerű ember, és ez nem kellett se köztársasági elnöknek lenni, se három diplomával rendelkezni, azt mondta, hogy ez nem megy, elég volt a dologból, nem fogják be a szájukat, és följelentéssel éltek a céggel szemben. Természetesen az lett a következménye, hogy kirúgták őket. Én meg természetesen, mivel láttam a riportot a TV2-ben, elkértem a riporternőtől a riportot, és feljelentést tettem a céggel szemben, és meg is született az ítélet. Ha jól emlékszem, nem pénzbírság lett, hanem felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a cég vezetőjét. Na most itt megint nem az a kérdés, hogy én mit csinálok, hanem az a kérdés, hogy önök mit csinálnak majd, akkor, amikor döntési helyzetben lesznek. Mert higgyék el, lesznek. Majd emlékezzenek a szavaimra, önök akárhova sodorja az élet önöket, döntési helyzetbe fognak kerülni számtalan alkalommal. És nem csak a vásárlásaikban, hanem cégnél fognak dolgozni, magán vagy állami intézménynél, vagy mondjuk a környezetvédelmi tárcánál, vagy más minisztériumnál, önkormányzatnál, vagy multinál. Folyamatosan azzal fognak szembesülni, hogy ott van az a tevékenység, vagy lehetségesek olyan tevékenységek, amelyek környezetszennyezéssel bírnak, és önök akkor vagy befogják a szájukat, és hallgatnak, és eltussolják a dolgot, vagy pedig kiállnak érte. Na most innentől kezdve viszont nincs recept. Mert ki merészeli önöknek azt mondani, én nem azért, mert nagyon bátortalan lennék, hanem ki merészeli önöknek mondani, hogy figyelj, majd 20 év múlva, amikor ott leszel igazgató, és azt mondja a tulajdonos, hogy igenis ezt is ezt kell csinálni, akkor te állj föl, lázadj föl a dolog ellen, cselekedj ellene, ne legyél hajlandó megtenni a dolgot. Na most mitől függ mégis, hogy az emberek ezt megteszik? És nagyon sok ember megteszi, függetlenül attól, hogy milyen pozíciója van. Önök szerint mitől függ azt, hogy megteszik mégis az emberek? Elegük van a főnökből például. Jól betesznek neki, különben is eljöttek volna a cégtől. Ez is lehet egy motiváció, nem? Mitől függhet még?
Gondolkodásmódtól
kiváló válasz. Igen. Mitől függhet még? Hogyne? Tökéletes, nagyon jó. Jogbiztonság érzettől, ha van ilyen. Ha nincs ilyen, hát akkor azt mondja, hogy hát tudod mit? Hát menjél te be a parlagtűzbe, pocoknak, tudod, és ne én. Igen. De a jogbiztonság érzet az meg hogy alakul ki természetesen, ha minden szinten megvan, fönt, lent és mindenkinek egyformán. Mert hogyha azt lehet látni, hogy a nagyok megússzák, meg a kisebb nagyok, meg a nagyon nagyok, meg minden, akkor nincs jogbiztonság természetesen. És az egyik pillanatról a másikra nem alakul ki, mert hát emberek vagyunk és csinálja mindenki, bulizik, meg egyénenként próbál túlélni. Nem az a baj, hogy egyéni érdekek vannak, csak az a baj, hogy az egyéni érdekek érvényesülése gátlástalanul történik. Se Isten, se ember, se jogbiztonság például. Ez a baj. Én pedig nem akarok olyan világban élni, ahol például az igazságtalanságnak ezt a fokát kell elszenvedni. Hogy ne legyen például jogbiztonság. Hogy valakinek a bűncselekménye, most nem embergyilkolásra, hanem akár síbolásra kell gondolni, az ne úgy essen latba, mert ő ehhez a politikai családhoz, vagy ahhoz a politikai családhoz. Azért, mert az én haverom, mert nekem okozott előnyt, vagy én benne vagyok. Akkor innentől kezdve szemet hunyok és bocsánatos bűn. Tehát ez a világ nem kell, mert elképesztő kiszolgáltatottságot jelent, és még valamit önöknek. Önöknek, nem nekem 46 évesen, önöknek 20 évesen azt, hogy esélyük nincs a jövőre. Esélyük nincsen. Mert úgy rögzülnek a hatalmi viszonyok, meg a gazdasági viszonyok, hogy aki később jön, később születik, annak esélye nincsen. Mert az egész rendszer bemerevedik, és ott vannak a nagy oligarchák, akik a zsebükben van a pénz, és kezükben tartják az összes embert, az összes döntéshozót, az összes politikai pártot, meghatározzák a munkahelyeket, ki lesz a főnök, és lefelé úgy válogatják a saját szolgáikat, mint egy feudális rendszerben, és azok meg hozzák nekik a profitot. Fölfelé egyre kevesebben teszik rá a kezüket a gazdasági javakra, lefelé pedig egyre nagyobb a szegénység és a kiszolgáltatottság, és a legdemokratikusabban meg a környezetszennyezés osztik el az emberek között. Tehát ez a világ az, ami nem elfogadható. És 90 előtt is volt ilyen világ, csak egy fortélyos maszlaggal, ideológiával bevonva, és azt gondolták nagyon sokan, én is, hogy az a világ nem jó, és nem szabad megengedni. És ehhez képest mi történt? Elmúlt 17 év, vagy akármennyi 20, és nem, hogy olyan világ van, hanem annál rosszabb és fortélyosabb. Bocsánat, nem lehet összehasonlítani, meg nem nosztalgiázni akarok, csak fortélyosabb. Igazságtalanság, kiszolgáltatottság, semmifajta egyenlőség, mármint esélyegyenlőség, és a legkiszolgáltatottabbak a gyöngék, a fiatalok, természetesen az idősek, gyöngék, betegek, gyerekek, és a jövendő nemzedékek. Tehát innentől kezdve ne gondolják azt, hogy fáklyás menet lesz, és azért mondtam azt a 28 éves kort, mert igazából, amikor az emberek egy-egy munkahelyen szembesülnek a disznóságokkal, akkor, amikor felelősségük van, és az értékrendjük a család miatt, feleségük miatt, férjük miatt, gyerekek miatt, elszenvedett csapások, elhagyatottság, csalódások, pénztelenség, vagy pont az ellenkezője. Hatalmas nagy gazdagság, teleszettük magunkat, biztosítottunk mindent, és ehhez képest semmifajta boldogság ugyanúgy nem nincsen esetleg egy adott helyzetben. Ezek azok az élethelyzetek, amelyek révén az emberek megváltoznak, és kialakul még egy dolog. Elkezdenek odafigyelni a közügyekre. A régi görögök mondták azt, hogy az, aki nem akar foglalkozni közügyekkel, pedig szabad ember, azt úgy hívták, hogy idióta. A mi nyelvhasználatunkban természetesen ennek negatív konnotációja van, de az volt akkor is, mert hogyha valaki szabad ember, nem függ senkitől, szabadon fölállhat, és azt mondhatja, hogy nem vagyok hajlandó ezt megtenni. Vagy szabadon fölállhat, és azt mondhatja, én nem vagyok hajlandó ezt a gyakorlatot folytatni. És ez az ember ezt nem teszi meg, nem hajlandó ezeket fölvállalni, akkor ő nem szabad ember, mert kiszolgáltatott akár önmagának, akár a körülményeinek. Persze, könnyű pofázni annak, aki egyedül van, én nem vagyok az, mert nyilvánvalóan akkor, amikor környezetvédelmi ügyekből kifolyólag akár a saját politikai családommal szembeszállok, akár legyen az bármelyik ügy, abban a pillanatban nyilvánvalóan olyan érdekeket sértek, amelynek az a következménye, hogy esetleg az országos listára például nem tesznek rá. Mint ahogy természetesen minden jó elnyeri méltó büntetését nem is tettek rá. Nem azért, mert én kifelé dumáltam erről a dologról, mert akkor meg azzal lehetett volna megtámadni, hogy beleszarik a saját fészkébe, és az ellenfelet hozza a helyzetbe, hanem befelé. De miközben befelé beszélsz, és mondod el, hogy ez nem jó, az nem jó, ezt nem így kellene csinálni. Mondok, mi az, hogy nem jó? Mondok egy példát. Hát ott volt mondjuk az a nagyszerű helyzet, amikor Orbán Viktor, bocsánat, az én oldalamról, az én olvasatomban, amikor Orbán Viktor megalkotta a kormányát, és bejelentette azt, hogy a környezetvédelmi miniszter Pepó Pál, aki fantasztikus nagy tudományos háttérrel és tevékenységgel bír. Na most ez így jól hangzott, és bemutatta a kormány tagjait, és Pepó Pál elkezdett tevékenykedni, és nagyon rövid időn belül kiderült azt, amit különben is lehetett sejteni, hogy semmi köze nincsen a környezet és természetvédelem ügyéhez, és az, amit csinál ezen a területen, az mondjuk politikai értelemben a Fidesz népszerűségét csökkenti. Na de önök persze azt mondhatják, de ki az a Pepó Pál, és mit érdekel bennünket ez az egész? Ja, és hogyha a Fidesz népszerűséges, akkor mi van? Az a helyzet, hogy különböző szinterein élünk az életnek, és esetleg önöknek nincs rálátása ezekre a dolgokra, mert nincsenek abban benne, de attól még azok a dolgok történnek és zajlanak. És mi volt ennek a jelentősége? Hogy miközben azt gondolta volna az ember, hogy egy egy fiatal miniszterelnök jövőbe gondolkodva olyan minisztert választ, aki a környezetvédelemnek eltökélt harcosa, aki tényleg meg akarja változtatni azokat a viszonyokat, amelyek kialakultak ezen a területen, azzal kellett szembesülni, hogy nem, hanem a politika, vagy pártpolitika, vagy koalíciós politikának rendelődik alá a környezetvédelem ügye. Mit jelent ez? Hogy olyannak adják a tárcát, meg olyan csapatnak, ebben az esetben a kisgazda pártnak, úgymond nem számít maradék elven, mert a kisgazdáknak is kellett valamit adni azért, hogy koalíciós partnertként többség legyen a parlamentben. Már milyen környezetvédelem? És persze önök mondhatnak, na és mi lett volna, hogyha maga lett volna a környezetvédelmi miniszter? Attól jobb lett volna az országnak? Én nem tudom megmondani, hogy jobb lett volna az országnak, de abban biztos vagyok, hogy másfajta környezetvédelem lett volna. Én azt gondolom, hogy ha a Tubes ügyét megnézzük, akkor megint azt lehet látni, hogy néhány emberen állt vagy bukott a dolog, akik fölvállalták az ügyet. Már ott helyben. És higgyék el nekem, hogy volt képviselőtársammal jártunk ott éveken keresztül, amikor még az ország közvélemény nem is tudott arról, hogy oda telepíteni akarnak egy radarállomást. Persze önök kérdezhetnék, hogy mi a probléma a radarállomással. Önök szerint mi lehet a probléma a radarállomással? Most hadd kérdezzek én vissza, mert kiderült, hogy nincs pécsi. Mi lehet a gond a radarállomással? Igen?
Hogy egy teljes élő környezetben, nagy területben és égig azt felbontják.
Tehát természetvédelmi területre akarták építeni, így van, és természetvédelmi területre nemhogy nem illik, nem lehet a törvény értelmében ilyen jellegű beruházást eszközölni. Miről lehet szó még? Okos megfontolás, igen. Természetesen. Ki akar szeméttelep mellett, vagy hulladékégető, vagy radarállomás, vagy laktanya mellett lakni, hogyha nem muszáj például. Csak még egy katonai célpontot, hogy mondjak. Jó, erre meg azt lehetne mondani, hogy a fiatal ember azt mondhatná, hogy de és akkor mekkora esélye van, hogy pont Pécset fogják majd bombázni, meg mikor lesz itt háború, meg ilyesmi. Aztán csak mondom önöknek, hogy ki gondolta volna, hogy balkáni háború, és egyik napról a másikra pedig kiderült, hogy ott gyilkolják egymást éveken keresztül. Mellesleg én délvidéki magyar vagyok, szabadkai születésű. Ha van szabadkai önök között, vagy délvidéki magyar, ott már összenéztek a lányok, tehát ezek szerint van valaki. És ezt csak azért mondom, mert az is egy fantasztikus dolog, hogy miközben az édesanyám horvát, az édesapám magyar volt, mert meghalt 2 évvel ezelőtt, mi úgy orientálódtunk, hogy ezt a hazát, ezt az országot kell szolgálni, amikor olyan kicsi gyerek voltam, hogy azt se tudtam, hogy mi az Budapest, vagy azt se tudtam, hogy mit jelent Magyarország, és nem értettem az egészet, hogy miről beszél, hogy úgy kell tanulni minden nap, hogy majd egyszer Budapestre kerüljek az egyetemre. Azt se tudtam, hogy miről beszél. De egyfajta elkötelezettség, amit az ember vagy kap otthonról, vagy nem kap. Ha nem kap, nem baj, de meg tudja szerezni. És megszerzi azokon az órákon a tudást, amely tudományról szól, és megszerezheti a tapasztalatokat. Önök itt most egy gyors talpalót kapnak a tapasztalatokból, vagy valamennyire kapnak a tapasztalatokból. Tubes, mi a pozitívuma egy radarállomásnak? Miért akarnak oda radarállomást építeni? Hát mert hegy van, jó? Oké, menjünk tovább. Mi még? Miért kell Magyarországnak radarállomás, önök szerint?
Hát nyugatra akar kinek van radarrendszerünk, és itt már kell keretben és tényleg kiden egy jó radarrendszer, ami jól beráltatni messzire.
Jó, tökéletes a válasz, be akarja látni katonai tekintetben azt a déli térséget. Na de fölteszem a kérdést, hogy minek kell belátni azt a térséget egyáltalán. Most milyen háborúra számítunk? Most nem cinikus akarok lenni, ha az albán, és bocsánat a kifejezésért, az albán légierő kötelékben szálló F-16-os gépei fogják alacsonyan 3000 méter alatti magasságban megtámadni Magyarországot, vagy az Európai Uniót? Igen? Szerbiában. Tehát a szerb hadsereg fogja megtámadni Magyarországot és az Európai Uniót, és nekünk időben, most nem kigúnyolni akarom, csak interpretálom azt, amit mond, időben kell látnunk a szerb kötelékben repülő F-16-os gépeket, amelyek 3000 méter alatt jönnek Magyarország felé. Na most jó az, amit az úr, a fiatalember mond, de akkor, amikor a műholdakról egy gyufásdobos címkéjét leolvassák, önök szerint komoly dolog az, hogy szükség van egy radarállomásra? Mert szerintem nem. Akkor, amikor a Balkán háború időszakában mondjuk az AVAX gépek olasz bázisokról, NATO bázisokról felszállnak, folyamatosan keringenek, után töltik őket, és az egész európai térséget, egészen a Közel-Kelet magasságáig mindent látnak, minden lépést, minden harcászati eszköz mozgását. Mondom, a műholdak időszakában. Hát duma az egész. Tudják, miről szól a dolog? Két dologról. Egy, az, aki gyártja a radarállomást, az le kellett, hogy tutizzon radarállomásokat, ez 25 milliárd forint összeg a Tubesre vagy a Zengőre építendő radarállomás műszaki berendezése. Kettő, hát meg kell építeni az utat föl a hegyre, akár természetvédelmi terület, akár nem, kiszolgáló épületeket, és így tovább, és így tovább. Az lett volna a buli azoknak, akik megépítették volna a dolgot. És az is le volt tutizva előre, hogy ki kapja meg. És mondok önöknek még egy harmadik dolgot. Nem kell elhinni, amit mondok, mert esetleg azt ajánlom, hogy ha bárkivel találkoznak, bárkivel, így, szemtől szembe, magánéletbe, de így, senkinek soha első szóra semmit ne higgyenek el. Nekem se. Hanem mindig próbálják megkérdezni azt az egyetlen egy kérdést önmaguktól, hogy cui prodest, azaz kinek az érdeke. Mert ha erre a kicsinyke kérdésre megtalálják a választ, vagy választ kapnak, vagy utána tudnak menni, és kiderül, hogy kinek az érdeke, akkor kicsit közelebb kerülnek az, nem az igazsághoz, majdnem kicsúszott a számon, hanem a valósághoz. Ebben az esetben, amit állítok, azt azzal tudom bizonyítani, hogy bárkinek elküldöm a szó szerinti jegyzőkönyvét az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottság ülésének, ahol egy katonatiszt, egy ezredes úr elmondta, hogy többek között azért kell az Engőre vagy a Tubesre a radar, mert 3000 méter alatt azok a jettek repülnek, amelyeknek jelen pillanatban gazdag emberek jettjei, jelen pillanatban nincs légi irányítása déli irányba, illetve a Horvátországba, Olaszországba tartó gépeket légi forgalmi tekintetben ebben a magasságban nem tudják irányítani. Tehát nem katonapolitikai, az csak a duma, meg hogy majd a paksi atomerőmű megvédése érdekében, ugyan már, ne vicceljenek, majd az adott terrorista csoport, amely eltérítette a repülőgépet, bejelenti, hogy ő majd most pontosan szeptember 11-én neki akar repülni két toronynak. Az amerikai légierő, miközben teljes légtérellenőrzés van, teljes, az összes harci gép rendelkezésre áll, folyamatos járőrözés, arra nem voltak képesek, hogy lereagálják, mert lehetetlenség lereagálni. Ugyanis nem jelentik be előre, hogy én majd most egy késsel megfenyegetem és meggyilkolom a pilótát, és beülök helyette és vezetem a gépet. Ha 10 000 méter magasságban, Paks térségében eltérítenek egy repülőgépet, a magyar Gripenek fel se szállnak, nem azért, mert rosszak a gépek, hanem azért, nem azért, mert nincs pilóta, minden van. Esély nincs fizikai értelemben, hogy megállítsák azt a gépet, amely neki akar menni. És a világ hálás lehet az Al-Qaidának abban a tekintetben, hogy nem atomerőműveket céloztak meg az Egyesült Államok területén, hanem szimbólumot akartak lerombolni, mint ahogy az köztudott. Na most ehhez képest a paksi atomerőmű legfeljebb egy 15 tonnás repülőgép becsapódását tudja elviselni, tehát az ütközés és a becsapódás ereje annyira elég, bocsánat, ez az erő, ezeket az épületeket még nem rombolja le. Viszont egy utasszállító repülőgép olyan 200-220 tonnás. Esély nincsen arra, hogy azt le tudják szedni. Na most ehhez képest majd az, hogy látja a radar? Ne vicceljünk már. Pénz, a gyártó, érdekeltség abban a régióban, és a harmadik része a dolognak az az, hogy gazdag emberek légi forgalmát akarták kiszolgálni azzal, hogy katonai célok mellett Gebinben, szerződéses alapon a légi irányításnak bedolgoztak volna. Na, erről szól a mese. Én nekem meg nem kell ez a dolog. Attól függetlenül, hogy ki meg mit gondol, mert igenis ebben az esetben azt mondom, hogy nem a gazdag emberek érdeke, és ebben a tekintetben igenis gazdag ellenes vagyok. És azt mondom, hogy igenis környezetvédő vagyok abban a tekintetben, hogy ezzel az érdekkel szemben ott áll a bazsarózsa érdeke, meg azoknak az embereknek az érdeke, akiknek tájképi tekintetben tönkreteszi az életét, tájképi tekintetben. És ha valaki meg azt mondja, hogy a sugárzásnak nincs semmi hatása, akkor azt mondom, hogy csak óvatosan, mert ugye Én is szeretem a mobiltelefont, és a legkedvesebb kedvenc eszközeim közé tartozik a telefon. Tehát, hogyha eszközt kellene választani, akkor én a mobiltelefont választom, mint kedvenc eszközöm, mert azt roppantul szeretem, hogy bárhonnan megpróbálkozhatom elérni mást, és nagyon sokszor el tudnak engem érni, bármilyen helyzetben és pillanatban vagyok. Ami egy kiszolgáltatottságot is jelent, tudom én ezt, de ezzel együtt, miközben tudom, hogy szeretem és használom, arról nem vagyok meggyőződve, és a Svéd Tudományos Akadémia megfelelő kutatóintézete, és a Brit Tudományos Akadémia megfelelő kutatóintézete sincs meggyőződve egyelőre arra, hogy ennek az elektromágneses sugárzásnak nincs semmi hatása mondjuk az emberi agyra, vagy az egészségre, az emberi szervezet, az ember egészségére nézve. Ja? Csak ilyen jellegű kutatásokat nem engednek folytatni, vagy roppantul nehézkes folytatni, meg jön mindenfajta érdekcsoport, amely azonnal mozgósítja azokat az emberkéket, akiket meg ők fizetnek meg. És akkor megint visszajukadtunk ahhoz a ponthoz, hogy akkor melyik szakértőnek higgyek. Mert lehet az, hogy az egyik tényleg fölvállalja és azt gondolja, teljesen tudományos életét áttekintve, hogy ő nála van az igazság, a másik pont ellenkezőleg ezek a tisztességes forgatókönyvek, és mi van akkor, hogyha valaki csak pénzért vagy bármi más érdekből állítja azt, amiről esetleg tudja, hogy nem úgy van. És mondok önöknek egy másik példát, Magyarországon elképesztő nagy csata zajlott annélkül, hogy önök tudták volna, ezt nem bántásból mondom, csak mesélem önöknek, a genetikailag módosított növények szabadföldi termesztése ellen. És hogyha önök azt mondják, na és akkor miért baj az, hogy genetikailag módosítanak? Mondjuk az elvi dolog az, az én problémám elvi tekintetben az, hogy ne játsszon senki se Istent, azt gondolva, hogy annak semmifajta következménye nincsen, mert következménye van. Természetesen minden emberi cselekednek, és akkor arról vitatkozhatnánk, hogy a kisléptékű beavatkozás a természet rendjébe, vagy a kisléptékű szennyezés még elfogadható, és ki mondja meg, hogy mi a kisléptékű, meg mi a nagyléptékű, és ki mondja meg, hogy akkor ez a hatás, ez most határérték fölötti, vagy sem. Múltkor levegő szennyezés ügyből kifolyólag valaki azt mondta, de hát nem lépi át a határértéket. Én meg azt mondtam, és ha én húzom meg a határértéket, mert ember csinálta, és ember változtatja meg, ha akarja. Ha én húzom meg a határértéket, és hogyan? Hát úgy, hogy 2010-ben mondjuk úgy adódik, hogy én meghúzhatom a határértéket, és azt mondom a kollégáknak, hogy nem ott van a smogriadó budapesti tekintetben, nem ott van a smogriadó határértéke, hanem lejjebb van, akár bármelyik komponensre nézve. És akkor innentől kezdve... Na most akkor a határértékkel hogy lehet dobálózni? Hol vannak a szinergizmusok, az összeadódó hatások például, amelyek okozzák mondjuk az embereknél a különböző betegségeket, most akár a rák megjelenését? Mert azt mondja, hogy nincs olyan mértékű sugárzás. Ezt képest meg kell nézni a Bundeswehr vizsgálatait, a német hadseregnek volt vizsgálata, nem külső környezetben élőkről, hanem radarállomásokon tevékenykedő, nem orosz típusú, régi, elhasznált, rossz berendezésekről beszélek. NATO szabvány, profi, jó berendezések, és meg kell nézni, hogy 100 emberből 68-nál, akik radarállomásokon dolgoztak hivatásos tisztként, hivatásos katonaként, 68-nál a 100 emberből a rák megjelenését pontosan beazonosították azzal a szolgálattal és szolgálati idővel, amit ott töltöttek. Persze a szemüveges fiatalember mondhatna, Illés úr, és akkor mi van? Hát ez az ára a dolognak, a 100-ból meg fog halni 68, de szükség volt erre a tevékenységre, ja különben is magától vállalta, talán több pénzt is kapott. Én meg azt mondom, nem oda Buda. Attól, hogy ő azt mondja, hogy ő vállalja ezt a dolgot, ebből még nem az következik, rám néző, hogy én támogatom ezt a tevékenységet. Miközben mondtam önöknek, hogy semmi értelme nincsen ennek a radar megépítésének. Mellesleg, ha már emlegettem a köztársasági elnök urat, azt kell mondanom, hogy az elnök úr jelezte, hogy neki van egy másik helyszín is a fejébe. Én nem mondom meg, hogy melyik az a másik helyszín, viszont én meg mondtam neki egy harmadik helyszínt. Én azt mondtam az elnök úrnak, hogy Szlovénia hegyei. És azért Szlovénia hegyei, mert ha a magasságról van szó, ugye a Tubesnél is az a probléma többek között, hogy nem elég magas, vagy az engő volt, vagy lett volna egy olyan, akkor Szlovénia hegyein van, vagy Szlovéniában elégségesen sok olyan hegycsúcs található, ahol a radarállomást el lehet helyezni, még úgy is, hogy nem természetvédelmi területet érint, a tetejében Szlovénia NATO tagország, a tetejében Szlovénia évekkel ezelőtt például jelezte Magyarországnak, hogy amikor Gripent veszünk, akkor fizetnek érte, hogy a Gripenek már ne álljanak meg Magyarország és Szlovénia határán, hanem adjanak egy kis gázt, aztán kerüljenek még arra feléjük is, azaz Gebinben a légtérvédelmet szerették volna megoldani a magyar Gripenekkel. Na most ilyen formán miért ne lehetne megoldani azt, hogyha mégiscsak az olasz cég, amely gyártja a radarállomásokat, el akarja adni a ketyeréjét, és letutiszta a NATO-nál, hogy egy ilyen már le is van gyártva, és felszerelésre kerüljön, akkor miért ne egy ilyen konstrukcióban esetleg? Milyen érdekességet tudok még mondani a közvéleménykutatási adatok alapján? A lakosság 6%-a azonosítja az MSZP-t, és most miért mondom ezeket, mert hát ugye tanár úr elárulta az én politikai hovatartozásomat, én meg talán itt tanúbizonyságot tettem eddigi szavaimmal, hogy nem azt nézem, hogy ki mely politikai családhoz tartozik, hanem nézem a szakmaiságot, a természettudományos alapokat, nézem az értékeket, és hogyha rossz valami az én csapatomban, környezetvédelmi, természetvédelmi tekintetben nem vagyok hajlandó elkendőzni, és hogyha jó valami a másik csapatnál, akkor meg nem vagyok hajlandó azt mondani arra, hogy az nem jó, csak azért, hogy politikai tőkét lehessen belőle kovácsolni, mert pont azt gondolom, hogy kontraproduktív, és pont nem politikai tőkét lehet kovácsolni vele, hanem pont ellenkezőleg visszaüt. Arra a kérdésre, hogy ön melyik párttal azonosítja a környezetvédelem ügyének képviseletét, a lakosság 6%-a, szavazókorú lakosság 6%-a mondja azt, hogy az MSZP-vel. Az SZDSZ-szel a lakosság 17%-a azonosítja a környezetvédelem ügyét, és a Fidesz-szel a lakosság 17%-a azonosítja a Fidesz-szel a környezetvédelem képviseletének ügyét. Fölmerülhet a kérdés, hogy miért az SZDSZ 17%, és mondjuk miért az MSZP 6%. Én azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy de önök is, ha belegondolnak, ha úgy kérdezem, hogy ismernek-e olyan MSZP-s tisztelt politikust, aki környezetvédelem ügyével foglalkozik, vagy kiállt ilyen ügyekből kifolyólag, akkor azt gondolom, hogy önök nagy gondban lesznek, már bocsánat, most nem nagy gond ez, de én annak örülnék, hogyha az MSZP-ben, az SZDSZ-ben, a Kisgazdapártban, a MIÉB-ben, az MDF-ben, a Hupikék, Törpikéknél, a Munkáspártnál és az összes politikai pártnál elképesztő erővel az összes politikus arra törekedne, hogy a környezetvédelem ügyéből álljon ki, követeljen, tegyen, cselekedjen, hívja fel a figyelmet. Tudják miért? Mert roppantú rossz dolog egyedül lenni. És én hiába megyek Orbán Viktorhoz, a Fidesz elnökéhez, és azt mondom, hogy én ott voltam azon az előadáson, ahol a csillogó szemekben láttam, meg hallom, meg a közvéleménykutatás azt mutatja, hogy az emberek akarnak a környezetvédelmi ügyével foglalkozni. Ő ott ül, és bocsánat, ez nem egy dehonestáló kifejezés az ő személyét érintőleg, azt fogja mondani, jó, de az emberek nem csak környezetvédelemmel foglalkoznak. Na és mi van az oktatással? És mi van az egészségügyel, és mi van a mezőgazdasággal, és még tud mondani két másik ügyet, és azt mondja, hogy ehhez képest a környezetvédelem. De ha más pártoknál is lennének emberek, politikusok, döntéshozók, akik fölvállalnák, abban a pillanatban csak azt tudnám mondani. Viktor, hát elviszik az ügyet, és innentől kezdve a népszerűség rájuk hárul. Tehát az, hogy náluk nincsen ember, aki tevékenykedik, az nem előny ebben a pillanatban, hanem pont ellenkezőleg, én meg vagyok róla győződve, hogy hátrány. És sajnos, hogy nincsen. Ez az MSZP. Miért kap mégiscsak 6%-ot? Mert amikor az emberek ugye politikai döntéseket hoznak, és mondjuk az MSZP a szimpatikus nekik, akkor a jó dolgokat is azzal azonosítják. Mindjárt mondok rá példát. A jó dolgokat is. Tehát ha valakinek MSZP-sként, MSZP szavazóként, baloldali elkötelezettségű emberként a környezetvédelem ügye fontos, és biztos szavazója az MSZP-nek, akkor ez a fontos ügy automatikusan kapcsolódik a pártjához, akár személyen keresztül, akár a párt révén. De ez ugyanúgy igaz a másik oldalon is, ugyanis ez a közvélemény kutatás felsorol 15 embert, és a 15 ember között egyetlen egy van, akinek semmi fajta funkciója nincsen, az összes többi köztársasági elnök, miniszterelnök, házelnök, miniszter, volt miniszter, pártelnökök, kókától a csurkáig, még a kókát is beazonosítják a környezetvédelem képviseletével, amikor egyetlen egy szót nem mondott a környezetvédelemről soha. A csurkát ugyanúgy beazonosítják, nyilvánvalóan azok, akik miépesek, vagy azok, akik mondjuk SZDSZ-esek, és pártelnökre emlékeznek, meg a számukra pontos, fontos és pontos a környezetvédelem ügye, azok beazonosítják esetleg a kókát, miközben ez egyáltalán nem igaz. Tehát értik, ilyen formán van mondjuk az MSZP-nek 6%-a. Na akkor mi az a 17% az SZDSZ-nél? Nagyon érdekes, hogy 2 hónapja volt miniszter Fodor Gábor, és a legtöbben Fodor Gáborral azonosítják a környezetvédelem ügyének képviseletét Magyarországon. De még érdekesebb, hogy Persányi Miklóssal még mindig sokan azonosítják, pedig már nem miniszter. És ahogy mondtam önöknek, különböző pozícióban lévő emberekkel azonosítják a környezetvédelem ügyét. Tudják miért? Hát a pozíció miatt. Most a köztársasági elnöknél még jó is a helyzet, mert ő úgy pozícionálta magát, tehát a feladat körénél túl, hogy ő teljesen tudatosan fölépítette, vagy próbálja fölépíteni ezt a zöld imást. Hogy ő a környezet természetvédelem iránt elkötelezett. Hogy csinálja? Hát például úgy, hogy erről beszél. Hogy csinálja? Hogy például vidéki utakat szervez, ahol nemzeti parkokat látogat, meg a környék településeit is természetesen. Miért csinálja? Azért, mert ő hiszi ezt a dolgot, ő komolyan gondolja ezt a dolgot, alkotmánybíróság elnökeként is komolyan gondolta, Védegyletnek, egyik civil szerveződésnek volt az egyik alapítója. Tehát én nem köztársasági elnökként ismertem, hanem védegyletesként ismertem. Tehát ez az ember akkor, amikor nem volt köztársasági elnök is ugyanígy élt, ja, és miért mondom önöknek? Mert lehet, hogy önök között van a következők egyike, aki cégvezető lesz, vagy köztársasági elnök. Miniszterelnök, vagy miniszter. Kazán Kovács, vagy benzinkutas. Fodrász, vagy egyszerűen csak becsületes családapa, vagy egyszerűen munkanélküli becsületes családanya. De nem mindegy, hogy mit hallottak, meg mit tanultak meg, mi az a tudás, amivel rendelkeznek, és mi az a kurázsi, amivel rendelkeznek, hogy idióták lesznek-e, és nem vállalják föl, hogy a közérdekében is tegyenek. Mert ki le nem tolja, hogy mi történik a másik emberrel. És önök azt gondolják, attól, hogy a homokba bedugják a fejüket, a popsiuk nincs kint, de kint van. És önökre ugyanúgy visszahat. És ha azt mondják, hogy mit számít, hogy én kicsi egyén, most megvettem azt a foszfátmentes mosóport, vagy nem vettem meg. Csak számít, mert az a rengeteg kicsi egyéni döntés összegződik láthatatlanul valahol. Ez ugyanaz a probléma, mint amikor azt mondják, mit számít, hogy én szavazok-e, vagy nem szavazok. Az egyik ugyanúgy lop, mint a másik. És persze könnyű általánosítani a dolgokat, mert a beazonosítás során ezeket a dolgokat hallják. De bocsánat, önöket is manipulálják. Az én fizetésem, mint parlamenti képviselő, volt parlamenti képviselő fizetése, az, ami nagy fizetés. A 250 000 nettó. Ja, és a költségtérítés, amit én nem kapok, mert Budapesten a Kisrókus utcában lakom, a Margit körúton, a város egyik legszennyezettebb pontján, és nem jár költségtérítés. És hogyha Zalából jön, akkor meg jár neki a költségtérítés, akkor megduplázódik a fizetése, és kap 500 000 nettót ezáltal. A parlamenti képviselő fizetése? Azt gondolják, hogy abból tudják megszedni magukat? Na de ahhoz nem kell parlamenti képviselőnek lenni, hogy lopjon valaki, és milliárdos legyen, vagy síboljon. Még ott se kell lenni, nem ott történnek a dolgok. Ja, hogy a kapcsolatait ott tudja. És hány olyan van, aki nem parlamenti képviselő, és milliárdokra tett szert? Hány olyan van, akiről tudnak, és akiről nem tudnak? Bocsánat, és miért beszélek egy környezetvédelem kapcsán erről? Mert 1001 alkalommal az ilyen jellegű dolog mögött, a pénzsíbolás mögött környezetszennyezés áll. Természetpusztítás áll. Nem azt mondom, hogy csak és kizárólag így lehet nagy vagyonra szert tenni becstelen módon. Sokfajta becstelenség révén lehet nagy vagyonra szert tenni törvénytelen módon, de azt merészelem állítani, hogy az én tapasztalataim, tudásom, meglátásom szerint rengeteg alkalommal találkozik környezetszennyezéssel, természetpusztítással. Mondok egyet. Csömör. Van egy terület a település határában, egy akácos erdő kellős közepén, hatalmas nagy gödör, homokbánya volt ott valaha. Ehhez képest valaki, én pontosan meg tudom, hogy ki, meg tudom mondani, hogy ki az a személy, valaki azt mondta, megveszi ezt a területet Miért? Mert kevés pénzért meg tudja szerezni. Törvényes ez a dolog? Persze. Kevés pénzért, mert ott egy homokbánya volt, ez a terület semmire nem hasznosítható, egyszerűen nem lehet vele mit csinálni. Nincs már homok benne, ott a nagy gödör, erdő közepén, településtől nem messze. Ehhez képest bemegy az illető a környezetvédelmi felügyelőséghez. Önök fognak dolgozni a környezetvédelmi felügyelőségen. Vagy önök közül valakik. Múltkor a saját zöld körömből, a Műszaki Egyetem zöld körének voltunk mind a ketten a tagjai. Osztályvezető most a fiatal nő. Osztályvezető. Ott voltunk együtt a zöld körben, ugyanazokat a nézeteket vallottuk, és mikor megkérdezem tőle, hogy miért adtatok ki nekik engedélyt? Hát csak, mert kértek. Ja, csak? Hát akkor innentől kezdve csak bement a tulajdonos, és azt mondta, ő inert, és figyeljék a szavaimat, inert anyaggal föl akarja tölteni ezt a nagy homokbányát. Miért? Mert hát ezzel rekultiválja a területet, inert anyaggal. És természetesen a felügyelőség nem mérlegel, és mossák a kezüket, és mondják, hogy hát ha bejön engedélyt kérni, akkor nincs más teendőnk, mint ki kell adni az engedélyt. Hát mire hivatkozva ne adjuk ki, különben is inert anyagra kért, nem veszélyes hulladékra, nem hulladékra, inert anyagra. Törvény meg oda, inert anyagra, hát inert anyagra ki lehet adni engedélyt. Ja, hogy utána leellenőrizzük majd a dolgot. Különben nem vagyok dühös, nehogy valaki félreértsen, csak hogyha körülbelül így beszélnék, mert láttam, hogy ott összesugtak ketten, de ha így beszélnék, és körülbelül ezzel a hangmagassággal próbálnám előadni a dolgot, akkor ott nem hiszem, hogy mindenki hallana. Szóval ehhez képest bementek, és megkapták az engedélyt, és persze a felügyelőségnek arra már nincs ereje és kapacitása, mert éppen leépítették őket. Éppen kirugdosták az embereket az elmúlt években. Csökkentették a létszámot. Pártállástól függetlenül. Az Európai Unió azokat a feladatokat, amelyeket Magyarországra rót környezet természetvédelmi területen, azok mellé mindig azt is mondta, hogy növelni kellene a létszámot. Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke voltam 98 és 2002 között, alelnöke pedig 2002 és 2006 között. Tudom, hogy miről beszélek. És ehhez képest nem csökkenteni kellett volna a létszámot. Egy-egy személy kezén 13 ezer, évente durván 13 ezer ügyirat megy keresztül. Önök fognak ott dolgozni. Örülni fognak, ha kapnak munkát. De nem egynek kellene ebből a csapatból ott dolgozni. Munkahelyeket lehetne teremteni azáltal, hogy a környezetvédelem ügyét fölvállalják jobban államigazgatási szinten, kormányzati szinten. De közben meg leépítik. Arra hivatkozással építik le, hogy akkor így megspórolnak meg takarékosság. És tudják, mi történik közben? Kirugdossák az embereket, azok kimennek, kényszerből KFT-t csinálnak, de mivel azok, akik benn maradtak, nem tudják elvégezni a munkát, nincs meg a tapasztalatuk esetleg, nincs meg a tudásuk, nem azzal a területtel foglalkoztak, a tetejében kevesebben vannak most bent a minisztériumban, felügyelőségen ugyanarra a munkára, ezért mit csinálnak? Megbízási szerződést, meg barátságból, meg szeretetből, meg kapcsolatból, mert természetesen vissza lehet jattolni. Te kilövöd nekem most a munkát, én létrehoztam egy céget, én megcsinálom a tanulmányt, te azzal tudsz villantani, és én visszajattolok neked, mert megkaptam a megbízást tőled. A rendszer nem hogy hatékonyabbá válik az államigazgatásban dolgozók létszámának csökkentésével, hanem hatékonytalanabbá válik. Többe kerül jelen pillanatban. Csak úgy tűnik, mert hülyítik önöket, és itt az alkalom, hogy hülyítsék önöket, úgy tűnik, hogy hát az államigazgatást kell lecsökkenteni, mert ott folyik el a pénz. Ez ugyanaz a hülyítés, mint amikor a parlamenti képviselőkre, én már nem vagyok az 2006 óta, innentől kezdve nem hazabeszélek, mikor a parlamenti képviselőket teszik pellengére, három oknál fogva, azt szokták mondani, ott ülnek és olvasgatnak. De viszont honnan szerzem meg az információt? Nem tudok oda menni minden sajtótájékoztatóra. Erre azt mondja, a Népsportot is olvasott. Én nem, a másik olvas, de onnan szedi ő is esetleg az információt, azon kívül, hogy szórakozik. Kettő, nincsenek is bent. Mit értek én? De ki az az ember, aki minden egyes részterülethez ugyanúgy ért? Az oktatáshoz, a gazdasághoz, a pénzügyekhez, a vámügyekhez, az egészségügyhöz, a mezőgazdasághoz, a tetejében minden egyes frakción belül az a normális, hogy az emberek specializálódnak. Hát örülnék én annak, hogy a Pokorni Zoltán beleszól a környezetvédelem ügyébe, hogy az alternatív energiatermelési módozatokat kell Magyarországon támogatni, vagy az atomenergiát? Hát biztos, hogy nem. Azt gondolják, hogy ő örülne annak, hogy én most elkezdem mondani, hogy a felnőtt képzésben, vagy az egyetemi oktatásban, akkor most ezt a, nem a bolognai rendszert, örülne, hogy én felállok, és azt mondom, hogy napirend előtt hadd lökjek már itt egyet. Hát természetes az, hogy amikor oktatási kérdésekről van szó, akár plenáris vitában, azok beszélnek, meg azok vannak ott, akik beleásták magukat. Hát ez nem úgy van, hogy én bejövök, és akkor itt majd elmondom a nagy tutit. Mindenfajta érzékenységek, sértődöttségek, mindenfajta érdekek, akár személy, akár csoport, mindenfajta tudás. Jó, ez a második, és a harmadik, amit szoktak mondani, hogy nem is dolgoznak, és nagy pénzeket kapnak. Ott mobiltelefonál. Azt gondolják, hogy ott tőlnek el a dolgok. Amikor bent ül az egész parlament, és megnyomják a gombot, ott már minden eldőlt. Van valaki a frakció részéről, aki felelőse volt a témának, és vezényel. Mondja, hogy igen, és akkor ehhez képest, de miért? Nem is lehet hallani, 386 ember van ott. Ha néma csendben van, akkor is a tevékenysége miatt a zörgés, a föláll, arrébb húzza, földöntötte, olvassa, lapozgat, hozzászól. Hallani nem lehet, és mennek órákon keresztül, csak számokat olvasnak be, 428-as módosító indítvány. Már senki nem tudja követni, hogy az a módosítója volt. Az követi, aki az egészet kézben tartja, és mondja, hogy igen vagy nem. Különben is, ha olyan területről van szó, amelyhez nem értek, hát elhiszem, hogy a Pokorni jobban tudja, de megkövetelem, hogy ő meg azt higgye el, hogy én tudom jobban a saját csapatom érdekében, mert rosszat nem akarhatok, hiszen akkor a népszerűségünk nem növekszik, hanem csökken. Na most ehhez képest a buta embereket lehet hülyíteni azzal, hogy 250 ezer nettó, miközben a háttérben az egész arról szól, hogy gazdag emberek, akár külföldiek, akár hazaiak kezükbe tartják a médiát, és oda dobják az embereknek cirkuszként ezeket a témákat. Nem csak a bulvárt, hanem ezeket a témákat. Mert amíg ezen rágódnak az emberek, meg megvan az ellenség kép, meg kiket kell sokszor joggal fröcskölni és köpködni, addig amazok a háttérben, ott síbolnak és szerzik meg a milliárdokat. Autópálya építéstől kezdve mindenfajta dolgon. Az egy normális világ, hogy van olyan ember, akinek 285 milliárd forintja van bevallottan. Ő a leggazdagabb magyar. És ezzel a 100 világon lévő 100 leggazdagabb utolsó helyéhez ért el, tehát a 100. a leggazdagabbak világméretekben. Ez normális? És persze önök mondják, hogy jó, és ha maga lenne az, akkor ugyanígy ugrálna. Hát nem véletlenül nem vagyok az. Talán azért, mert másképpen gondolkodtam ezekről a dolgokról, még politikusként is. És azt önök megmondhatják, jó, hát magát nem érdekli a pénz, vagy nem hajlandó ezeket a dolgokat megcsinálni. Én megcsinálom, miért ne? Hát miért ne lennék én prostituált? Most nem női mi voltomban, férfi mi voltomban. Miért ne? Hát érti, az is el lehet viselni, egyszer, kétszer, százszor, miért ne? És nem fizikai értelemben, de akár fizikai értelemben is. Miért ne? Én vállalom, önök nem? Hát akkor mi köze magának ehhez a dologhoz? Csak hogy a világ úgy rendeződik, hogy olyan kiszolgáltatottság van, és olyan elképesztő aránytalanságok, amelyek tönkreteszik az önök életét is áttételeken keresztül, ha nem közvetlenül. Ja, és hogy kapcsolódik ez a csömöri dologhoz? Hát úgy, hogy kiadták az engedélyt, és ezek után a cég megjelenik, a Soroksári úton, ahol a volt fegyvergyár bontása zajlik. Miért bontják? Azért, mert olasz beruházók ott építkezni akarnak. Az olasz beruházó azt mondja, valaki jelentkezzen már öreg, hogy elvigye ezt a sok bontási törmeléket. Magyarországon évente 18 millió tonna, nem tévedek, 18 millió tonna bontási törmelék keletkezik. Persze lehet, hogy tévedek, mert becsült az adat, pontosan senki nem tud mondani, mert nincs ilyen jellegű statisztika. Ezek csak becsült adatok. Na most ehhez képest bontják a törmeléket, és a törmelék, a bontási törmelék a magyar törvény értelmében nem inert anyagnak minősül, hanem specifikáció szerint hulladéknak. Ehhez képest megkéri az engedélyt inert anyaggal való föltöltésre, és biztos benne, hogy senki nem tudja leellenőrizni, vannak ketten vagy hárman a Közép-Duna-völgyi környezetvédelmi felügyelőségen a hulladékos osztályon. Az egyik az, aki az én zöld körömben volt velem együtt, és akkor ehhez képest ott volt a tévében, és láttam Fodor Gábor mellett, mert most rajta ütöttek egy roma telep mellett illegális hulladék lerakón, és nem a roma telep a lényeg, azoknak az embereknek is a kiszolgáltatottsága, mert van egy ilyen fogalom is, hogy környezeti igazságosság, environmental justice, ahogy az angol mondja, és ehhez képest a roma csávó a tévében láttam, odament, és nekiugrott Fodor Gábornak, hogy mit számolják ezt itt föl, különben se adtak semmifajta pénzt az önkormányzatnak, se a részönkormányzatnak a hulladék, illegális hulladék elhelyezés felszámolására. Miért is kellett volna nekik pénzt kapniuk erre? Fodor Gábortól, vagy bármelyik környezetvédelmi minisztertől? Miért nem cselekedett az önkormányzat akkor, vagy kinek a tudtával került oda a veszélyes hulladék, vagy az illegálisan lerakott kommunális hulladék? Na most ehhez képest, csömör vissza, mit csináltak? Elkezdték annak az engedélynek a birtokába, hogy inert anyagra van, elkezdték beszállítani kamionok százaival naponta beszállítani a bontási törmeléket. Ja, és ezt jelentette a mezőr a csömöri polgármesteri hivatalban. Polgármester kiment, és azt mondta a tulajdonosnak, a terület tulajdonosának, meg a feltöltést végző Crashbau cégnek, minden megvan. A cég neve, a rendszámtáblák, minden. Tettenélés, rajtaütés. Mondta a polgármester, hagyják abba, erre az anyagra nincs engedélyük, ilyen mennyiségre nincs engedélyük, erre a helyszínre nincs engedélyük. Mi történt? Semmi. Folytatták. Van itt jogbiztonság? Ja. És utána a polgármester, nagyon érdekes az én számomra, nem teszi meg a feljelentést akár ismeretlen tettes ellen. De a polgármester kiáll a kamera elé, amikor rákényszerítettük, hogy nyilatkozzon a dologból kifolyólag, hogy ő intézkedett a saját hatáskörben, de fölteszem a kérdést, miért nem tette meg a büntető feljelentést, akár ismeretlen tettes ellen. Tudják, azért kell ismeretlen tettes ellen tenni, hogy ne lehessen visszatámadni az érintett félnek. Miközben mindenki tudja, hogy ki a tettes abban az adott ügyben. Na most ehhez képest bonyolódik a dolog, bejelentés érkezik, már hova érkezik? A felügyelőségre. Nem történik semmi. Miért nem történik bármi? Lehet, hogy összejátszanak? De hogy lehet ezt bizonyítani? Nem lehet bizonyítani. Lehet, hogy lefizették őket, hogy ne vegyék észre? Nem lehet bizonyítani. Lehet, hogy nincs kapacitásuk, hogy kimenjenek, csak azért nem tudnak róla, illetve nem tesznek semmit se a bejelentés után. Szászlónak egy a vége, az volt a szerencse, hogy a Pesti László, a fekete doboznak a tulajdonosa, azt mondta, hogy ő hajlandó kijönni, kimentünk két kamerával. Bocsánat. Ezt Illés Zoltán magánszemélynek kell csinálni a Pesti László magánszeméllyel? Hát nem ezért lennének a hatóságok? Nekünk kell zöld Rambót játszani ott az erdőben? Most ehhez képest tényleg az történt, két kamerával megvan a videóanyag, vágatlanul 2 óra, 10 perc, bemutattam sajtótájékoztatón, augusztus elején történt a dolog, elképesztő módon keresztül ment a médián, ugyanis ez egy látlelet. Ez a mai magyar valóságnak környezetvédelmi oldalról egy adott pillanat felvétele. És tényleg az történt, hogy a fák közül oda kúszva, az erőgépek mellettünk, egy domb mögül, kamerákkal lefényképezve, fölvéve az anyagot, majd utána, hogy tettenérés legyen, mert ilyen általában nem szokott lenni, nem azért, mert hát nem is megy oda, nem is tud róla. Hány ilyen helyszín van ebben az országban? Hány helyszínen kellene most ott lenni kamerával? Most is zajlik a dolog, 18 millió tonnával egy évben a bontási törmelék. Kiugrottunk, kimentünk, oda mentünk, a kamionos pont nyomta le a sittet, pont kamera veszi az egészet. Fölrántom a fülkét, az volt a szerencsénk, hogy az ember összeszarta magát, már aki ott bent volt. Mert nem tudta, hogy kik ezek, meg kamera, meg minden. Kértem a fuvarlevelet. Odaadta a fuvarlevelet. Ha nem adja oda a fuvarlevelet, már nehezebb a helyzet. Odaadta a fuvarlevelet, és a fuvarlevélben benne van, hogy bontási törmelék, és hogy Soroksáról a gyárból szállítja. És ott rakja le, de ez viszont inert anyag lehetne, de nem bontási törmelék. Mert az hulladék, arra meg nincs a cégnek engedélye. És ott nyilatkozik kamerába. Tettenérés történik. Na most ehhez képest, ugye, mi volt az első reakció? Kijött a jogi képviselőjük. Mert természetesen itt ez nagyban zajlik, jogásszal. Kijött a jogi képviselőjük egy X5-ös BMW-vel. Ja, meg kijött mellette egy magyar csávó, kicsit olyan szögletes, meg olyan kicsit kopasz, meg az összekötő szavai a köcsög voltak, meg a mozdulatai arra irányultak, hogy a kamera az lehetőleg gyorsan összetörésre kerüljön, de nem csak a kamera, hanem a mi képünk is. Na most 3 kilométerre az M3-astól, 6 kilométerre a régi 30-astól, ha önök nem hiszik el, hogy milyen kiszolgáltatottságot tud egy másodperc alatt az ember átélni, akkor nem kívánom önöknek ezt az érzést, ezekkel az emberekkel. Mert önök talán nem találkoznak ezzel a fajtával, aki, mint a kutya, egy intésre ugrik, és bármit hajlandó megtenni, mert nemhogy környezetvédelmi tudása, semmifajta skrupulusa, erkölcse, semmi nincs, semmi kapcsán. Na most ez az a világ. Megvan a tulajdonos, megvan a szállító, megvan a bontási törmeléket lerakó, minden megvan. És ehhez képest a környezet, ja, megvan a videóanyag, sajtó bemutatja, heteken keresztül megy a tévében, újságokban az ügy, mert aztán megpördül a dolog, és kiderül, hát vannak ilyen véletlenek, kiderül, hogy a tulajdonos, aki most tulajdonolja, az egy nő, oké, a családi vonatkozásokat is el tudom mondani a régi tulajdonoshoz, de ez most érdektelen, de a régi tulajdonos, aki fél évvel ezelőtt adta el ennek a nőnek ezt a területet, a régi tulajdonos testvére, a Nemzeti Nyomozóiroda dandártábornoka, és a maffia elleni küzdelem letéteményese kellene, hogy legyen Magyarországon. Ezt már nyilatkoztam több helyen, én most, mielőtt beperelne valaki, meghallgatva majd a rádióban a műsort, vagy önök közül, most mondom, hogy meggyőződéssel állítom, hogy attól, hogy van valakinek egy testvére, és az a testvér nem azt a tevékenységet folytatja, mint a másik, abból a testvérrel nézve semmi következmény nincsen. Na de azért álljon meg a fáklyás menet, mert azt kértem az igazságügyminiszter úrtól, hogy tessék már megvizsgáltatni, hogy ez a volt tulajdonos visszaélt-e, akár verbálisan, magyarul szóban azzal, hogy az ő testvérbátyja, a Nemzeti Nyomozóiroda vezetője dandártábornoki rangban, és a maffia elleni küzdelem letéteményese kell, hogy legyen. Én nem voltam ott egyetlen egy olyan eseményen sem, ahol visszaélt, de kérdezem tisztelettel, hogy ezt talán ki kellene vizsgálni egy ilyen esetleges összefüggésrendszerben. Magyarul mi történik? Ezzel az egy akcióval, hogy ide lerakták a bontási törmeléket, és persze önök közül megint valaki, na és akkor mi van, hogyha lerakták? Hát csak az a probléma, hogy mondjuk a felületek, a fal felületek azbesttel voltak borítva. Ja, meg mi a másik probléma? Galvanizáló üzembontás is bekövetkezett. Nagy valószínűséggel veszélyes hulladék is van közötte. Ja, és ki tudja megállapítani, mert 80 ezer tonnát raktak le erre a területre, csak úgy, hogy megvannak a felvételek, ahogy nyomja bele a patakba, a vízfolyásba. Törvények szerint védett a vízfolyás, védettek a vízfolyások. Ja, és ha nem azonnal történik a szennyezés, önök mondhatnák, mit ugrál maga itt? Ugyan már. 20 év múlva, kit érdekel? Úgyse nem maga lakik ott, nem mi lakunk ott. Na most ez az a magatartás, ami a számomra és a reményeim szerint önök közül nagyon sokak számára nem lesz elfogadható. Na és akkor mi a konklúziója a dolognak? Mi a konklúziója? Hogy egyben legyenek biztosak. Ha önök nem vállalják föl a környezetvédelem ügyét majd az életük során a döntéseikben, a vásárlási döntéseikben, a politikai döntéseikben, a szakmai döntéseikben, az adott helyszínen történő, a munkájukon történő döntéseikben, arra gondoljanak, hogy mindig lesz valaki, aki mégiscsak felvállalja. Tehát ne legyen rossz elkiismeretük, mert lehet, hogy önök ma nem vállalták föl, de lehet, hogy 5 év múlva fölvállalják. De ugyanakkor nyugtassák meg a lelkiismeretüket, hogy önök most nem vállalhatták föl ezen vagy azon oknál fogva, akár joggal magyarázzák meg önmaguknak, meg csitítják a lelküket, akár jogtalanul, de mindig legyenek biztosak abban, hogy lesz valaki, aki fölvállalja. És tudják miért? És ez az utolsó gondolatom. Önök, velem együtt, önök a világ legveszélyesebb embereinek kategóriájába tartoznak. Önök a világ legveszélyesebb embereinek kategóriájába tartoznak. Tudják miért? Azért, mert a Jóisten azzal áldotta meg önöket, illetve verte meg önöket, hogy intelligensek, eszük van, tudásuk van, és akármennyire csitítgatják ekkor vagy akkor, lelkiismeretesek is, ilyen vagy olyan mértékben. És ehhez képest önök értelmiségiként, mert az, hogy valaki értelmiségi, az nem a 8 diplomától, meg a 2 doktoritól függ, önök értelmiségiként az életükben számtalan alkalommal majd készen állnak arra, készek lesznek arra, hogy a saját jól felfogott érdekeikkel ellentétben cselekedjenek. És ezért önök a világ legveszélyesebb emberei. Mert azok nem veszélyesek, akik megvehetők, akik rabszíjon tarthatók, akik bármifajta kiszolgáltatottság miatt kézben tarthatók, önök a veszélyesek. És még egyszer mondom, nem hősök kellenek, hogy legyenek, és nem minden pillanatban. Lesznek olyanok is talán önök között, hála Istennek, az annak az egyénnek lesz az útja. De önök is eljutnak azokba a pillanatokba, amikor ebből az emberi mi voltukból azt fogják mondani, se környezetszennyezés, se másfajta kiszolgáltatottság embertől, embernek embertől való kiszolgáltatottság, illetve semmifajta gyalázat nem elfogadható. Na ez az üzenet, this is the message, ez az üzenet, és ezért kell önöknek a környezetvédelemről minél többet hallani, és felvállalni majd az életük során kicsit, vagy kicsit jobban a környezet és természetvédelem ügyét. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Elhangzott a környezetvédelemről Illés Zoltán előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.